Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Rootlook, az Index Kulturális Rovatának podcast műsora. Mai vendégünk Farkas Veronika fordító. Szervusz, Veronika!
Sziasztok, és nagyon köszönöm a meghívást!
Szervusztok, mindenkit üdvözlök. Veronika...
Ő Víg György, aki éppen most beszél.
Bocsánat, Víg György vagyok.
Én F-többen elég vagyok.
A kulturális újságírója, hogy azt szerettem volna megkérdezni rögtön az elején, hogy te érted, hogy miért hívják ezt a rovatot a Rootlooknak?
Nem. Nem
is fordító
tudtam, hogy
vagy, gondolkoz.
Nem, hogy hívják, mondd meg
egyszer.
A Rootlook. A Rootlook, vagy a Rootlook, bár...
Csak... Angolul írjátok,
vagy... Nem, magyarul. Fordító, abból indulj, hogy fordító.
Fordító.
Aha.
Kezd el a K betűvel, és fordíts meg.
Look for... Fogalmam.
Annyit segítek, hogy kultúra. Csak fordítva. Gondoltam, ezzel a tréfával indítok, hogy a fordító és a mi nevünk is pont fordítva.
Leírhattátok volna, én írásban szoktam dolgozni.
Na, de ez nem volt egy komoly kérdés. A komoly kérdés most a Bent teszi fel.
Mindig rám hárítja ezt, hogy nem, tényleg köszönjük, hogy eljöttél. Azért is hívtunk meg, mert te nyerted idén a Zsoldos Péter díjat, amihez most is gratulálunk utólag is.
Meg ketten is elnyerték, én csak műfordítói kategóriában.
Akartam mondani, hogy a műfordítói kategóriában.
Igen.
És ugye ezt igazából egy könyvért kaptad, legalábbis a kiírás szerint, ugye ez a William Gibsonnak a Neuromancer könyve, amit újrafordítottak, most az Agave újrafordította.
Igen.
De valójában mind a, tehát az egy trilógia. Tehát,
trilógia, igen.
Tehát ott van a Mona Lisa Overdrive, meg a Kanzero, de miért egy könyvért kapod ilyenkor, vagy tulajdonképpen egy ilyen folyamért, vagy egy gondolatiságért? Te ezt hogy élted meg, ezt a díjat?
Szerintem itt arról volt szó, hogy egyrészt egy könyvet szoktak jelölni minden kategóriában, úgyhogy értelemszerűen nem a trilógiát jelölték. Másrészt én úgy érzem, én vagyok az a műfordítók közül, akit a lehető legtöbb díjra jelöltek, és a lehető legtöbb díjat nem nyertem el, úgyhogy úgy érzem, hogy ez inkább egy ilyen, nem is feltétlenül ezért a könyvért kaptam, hanem így a munkásságom egészéért, valamiért ez a benyomásom. De egyébként jól lett a fordítás, és ez egy csodálatos könyv, és ez egy olyan könyv volt, amit így lehetett is, tehát nem egy folyamaregény.
Te, mint fordító, honnan tudod, hogy jó lett egy fordítás? Mert én örülök, mert szerintem is jó lett, de ha te honnan a fordító, honnan érzi, hogy jó lett?
A barátaim mondták.
Ez azért izgalmas, ugye ilyen gyakran előfordul, de hogy ugye ez egy klasszikus a műfajban, és természetesen magyarul is klasszikussá vált egy korábbi fordításban. Mi az, amit ilyenkor hozzá lehet tenni? Tehát miért érdemes újra fordítani? Végülis mikor jelent meg ez magyarul, a 80-as években talán?
Igen.
Hogy azóta mi történt, hogy egy új fordításra van szükség, vagy lehet?
Azóta egyrészt lett internet, másrészt lettek mindenféle technológiai újítások, és az volt, hogy amikor ezt a regényt vagy a trilógiát eredetileg lefordították, akkor még ez eleve egy nagyon, most beszéljünk csak a Neuromancerről, eleve egy nagyon nehezen érthető könyv, mivel kicsit álomszerű, tele van kulturális utalásokkal, tele van olyan terminológiával, amiről internet nélkül nem feltétlenül lehet tudni, hogy ezek létező szavak, vagy csak a szerző találta ki őket.
Mondj egy példát.
Konzol, ahogy a konzolokat, deck.
Deck,
igen, stb. Space Cowboy, vagy nem Space, hanem Cyber Cup, vagy nem tudom már, hogy volt az eredetiben, nem olvastam. De hogy igen, vannak ilyen...
Már az eredetiben, hogy a korábbi magyar fordításban?
Nem az eredetiben, most az egy vicc volt.
Végre van egy vendégünk, aki simán visszaszúr ezt.
Viccelődhetek. Szóval akkor, amikor az eredet... az engem megelőző fordító, kimondhatjuk a nevét?
Persze, nyugodtan.
Amikor Rajkai Örkény lefordította az eredetit, akkor még nem volt internet, és nagyon sok tekintetben talán találgatnia is kellett. Másrészt akkor meg sokkal szigorúbb volt a műfordítói szakma, és sokkal fontosabb volt, hogy minden egy ilyen kicsit egy ilyen irodalmi nyelvezeten jelenjen meg, mint az, hogy az eredeti hangulata át legyen adva, az eredeti szóhasználata.
Na de ez azért is jó, mint mondasz egyébként, mert ugye, ha erről beszélünk, egyébként azt hiszem már volt internet, csak annyira zárt rendszerben, meg ilyen tudományos felhasználásban, azt hiszem első e-mailt 72-ben küldték el. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon régi történet, csak ugye ami elterjedt, tehát a mindennapi használatra gondolunk ilyen
Tehát internetre. Nem volt ennyi információ ilyen könnyen elérhető. Hát most bármilyen idiómára rákeresek, akkor így az eredetétől kezdve egészen, hogy milyen könyvekben használják, milyen kontextusban, minden megtalálok, akkor még ez nem volt.
De én most csak arra gondoltam, hogy mikor Gibson megírta ezt a történet sorozatot, ugye, ez a cyberpunk, ugye azt mondják, ez egy alapbázis lényegében, tehát hogy az őshatjáról van szó, vagy legalábbis az egyik.
Megjegyezném, hogy az első könyv 84-ben született, a Neuromancer, és 80-ban megjelent egy cyberpunk nevű novella.
Szóval csak arra gondoltam, hogy tulajdonképpen a történet belenőtt önmagába, mert ugye, hogyha ez a jövőben játszódó történet, már pedig ugye most pedig a jövőben vagyunk ahhoz képest, amikor készült ez a mű, tehát lényegében lehet, hogy adta is magát, hogy akkor most hozzáigazítjuk azt a nyelvezetet ahhoz, mert én sem tudnék kitalálni nyilván, vagy nem tudnék új beszélül, vagy illetve ki tudnám találni, de az egy nyilván ez ilyen mókás erőltetett volna, mint hogy az MZ-Perix is beszél új magyarul. Igen. A Mézga történetben, de ehhez igazítod most hozzá akkor a lényegében a valóságot.
Igen, hát két dolgot kellett tekintetbe venni. Az egyik, hogy most már tényleg van egy csomó olyan technológiai újítás, aminek a szellemiségét, terminológiáját felhasználhatjuk.
És ami ott gyakorlatilag köznyelvbe kerültek olyan kifejezések, amit az internet hozott.
Igen. Sőt, lehet, hogy ennek a trilógiának a hatására is kerültek köznyelbe vagy köztudatba bizonyos dolgok. Most, ha rákérdezel, hogy milyen példát tudnék erre mondani, akkor megint viccelnek valamit.
Na jó, de egy csomó mindent, ugye, mint a sci-fi írók, ugye meg elképzel, hogy hogyan lesz, arra talál ki neveket, és ha ez jól sikerül, már meg neki elég jól sikerült, akkor azt átveszik, amikor a valóságban is megjelenik.
Igen. Igen, ez így van, valóban.
A műfajból kiindulva, meg a nyelvezetéből, ugye ez egy irodalmi értékű mű, tehát most már az idő eldöntötte, hogy ez irodalomként is működik ez a könyv, illetve ez a trilógia. Viszont a nyelvezet az nyilván azon túl, hogy egy ilyen tech nyelvet használ, azon túl is nagyon érdekes. Most ezt a te fordításodban mi az, amire próbáltál figyelni, hogy átjöjjön magyarul?
Na, most pont befejezem akkor az előző gondolatot, amit elkezdtem, hogy egyrészt megjelentett csomó mindent így most már a modern világban. Másrészt viszont arra is oda kellett figyelni, hogy ez egy ilyen kultmű, nagyon a 80-as években elképzelt jövőben játszódik, hogyha ez érthető, tehát egy ilyen neonos, japános, kínai, távol-kelet és jövő világában, és ott nem szövegidegen lett volna olyan terminológiát használni, amit mi most ebben a jövőben használunk, hanem inkább néha kicsit ilyen archaikusabb kifejezéseket is bevetettem.
De milyen furcsa, hogy ennek megvolt egyébként a vizuális kivetülése, legalábbis a szárnyas fejvadászban.
Igen,
szinte
igen.
Le is fedi, tehát hogyha ha valaki olvassa ezeket a Gibson történeteket, akkor szinte vizualizálja ezeket a szárnyas fejvadász díszleteket.
Igen, nekem is ez járt folyamatosan így a lelki szemeim előtt, tehát sötét van, esik az eső, és ilyen neon fények, és távol-keleti arcok mászkálnak az utcán.
De közben meg egy iszonyatos fantázia bújócska az egész. Igen. Hát olyan, mintha nem tudnánk eldönteni, hogy mikor van a valóság, mikor az ébrenlét, mikor az álom, mikor a betépettség állapota. Most itt a pszichedelikusnak nem feltétlenül a szer általi, hanem valamiféle, tehát ilyen, nem tudom, bennünk rejtőző és kivetülő.
Hát meg a Matrix, hogy mi a valóság, tehát hogy nagyon mikor vagyunk benne, meg mikor gondoljuk.
Hogy visszabújjunk kapszulákba aludni, tehát hogy önmagában ez már...
De ilyen kapszulahotelek vannak. Igen. Valóban most is. Illetve még ha a szöveghez visszatérhetünk egy kicsit, azért is volt nagyon nehéz, mert Gibson főleg az első regényben, a Neuromancerben, a trilógiából. Annak kicsit olyan az írói stílusa, nagyon jó és nagyon magával ragadó ez a stílus egyébként, de kicsit olyan, mint amikor az ember a legjobb barátjával késő este ül a tábortűz mellett, és a legjobb barátja már sokat ivott, esetleg pár füvesztigét is elszívott, és egy nagyon-nagyon jó
történetet akar. Itt most sípolni fogunk, csak úgy hangban, de folytatjuk. Bocsánat. Semmi baj, csak vicceltem.
Nagyon-nagyon jó történetet próbál elmesélni, egy tényleg olyat, ami tényleg érdekel mindkettőnket, csak mivel barátok vagyunk, és már ismerjük egymás stílusát, így kihagy dolgokat, elharap mondatokat, nem fejt ki mindent, tehát ilyen ennek a könyvnek a stílus is, hogy érződik rajta, hogy ez egy nagyon-nagyon jó történet, és sok mindent oda kell képzelni. Tehát oda kell figyelni, miközben olvassa az ember, viszont emiatt van egy csodálatos, álomszerű hangulata.
Hát ettől nehéz viszont fordítani szerintem.
Nehéz, nehéz volt, igen. És többen, bocsánat, hadd jegyezzem most meg, hogy így többen segítettek is, mert ez egy olyan könyv volt, hogy a kiadó nagyon szerette volna, hogyha nagyon jól sikerült, tehát például Bobályi Czu nevét, a szerkesztőjét hadd jegyezzem meg, illetve Velkei Zoliét is, és nem emlékszem milyen Máriusz, de hogy ő meg a terminológiához, mint gamer körökben jártas ember, nagyon hozzájárult.
Ugye ez egy trilógia, és arról megoszlanak a vélemények, hogy mennyire egyenletes a trilógia három kötetének a színvonala. Ugye aki ezt lefordítja, és minden betűt megrágott már hatszor, nagyon érdekel, hogy te hogy látod.
Én azt javasoltam a barátaimnak, akik még nem olvasták a trilógiát, de hogy most kénytelenek voltak elolvasni, mert szeretnek engem, hogy a másodikkal kezdjék, tehát hogy a másodikkal kezdjék. A három könyv természetesen összefügg valamennyire, viszont nem, tehát lehet érteni a másodikat, meg a harmadikat az első nélkül is, és a másodiknak, meg a harmadiknak sokkal koherensebb a története. Nekem személy szerint talán a második tetszett legjobban, és utána már az ember kíváncsi az elsőre, és elolvassa, és sokkal több mindent megélt az elsőből is.
Fordítóként, akkor mit téged talál meg a történet, vagy a zsáner, vagy te keresed a zsánereket, tehát mi dönti, hogy te milyen fordító leszel? Mert nyilván valaki belemerül mindig egy területbe, és akkor annak lesz szakértője, nyilván a nyelvezet miatt is, meg úgy kezd már olvasni, kicsit ugye biztonságot szerez ebben a világban. Az esetedben ez hogy volt?
Ez nálam úgy kezdődött, hogy én szakfordító voltam, illetve műszaki fordító, viszont nagyon szerettem otthon a fióknak mindenféle novellákat, regényeket fordítani, és egyszer megírtam a kis én blogomba, mert akkor még voltak én blogok, amikor még fiatal voltam, hogy mennyire szeretnék Terry Pratchettet fordítani, és imádom, és annyira bejön a stílusa, és az olyan, mintha én írtam, jó, ez most ilyen beképzelt dolog, de hogy ez nagyon át tudom menni ezt a stílust.
Ez sokkal viccesebb, mint a William Gibson.
Hát sokkal viccesebb, ismeritek akkor tervecset munkásságát. És akkor jelentkeztek nálam a kiadótól, hogyha komolyan gondolom, akkor írjak egy próbafordítást, és akkor fordítsak.
De hogy olvasták a blogodat, és azt mondták,
igen,
hogy hopp, de jó.
És csináltam egy próbafordítást, és a mai napig fordítok precseteket is, illetve ezzel nagyjából egy időben volt egy barátnőm, aki az Agavénak dolgozott, és ő is mondta, hogy keresnek fordítókat, csináljak próbafordítást, és fordítsak, és akkor kaptam meg a Dexter 7-részes sorozatot, és a Dextereket fordítottam, meg Stephanie Meyert, meg ilyeneket. Úgyhogy az elején az ilyen fantasy rántott be, illetve vámpírosokat adtak nagyon sokat.
De a Dexter az inkább krimi, nem?
Az inkább krimi, de hogy utána vámpírosokat.
De hát Meyer az meg már, igen, az már ilyen.
Igen, vámpíros.
Vampire.
Akkor még a vámpírok nagyon népszerűek voltak itthon is, és világszerte.
Azt hiszem, még most is tartja. Vannak ilyen korszakok, sajnos vannak ilyen korszakok, és szerintem még a vámpíros még tart egy kicsit, de valóban már lecsengőben van.
Igen.
Hozzá sokkal közelebb állnak az ilyen angyalos történet korszakok valamiért, de
angyalos?
Igen, azok mindig fölbukkannak. És
ja, azt... hogy ilyen kicsit ilyen cinikus angyalos?
Nem, ilyen. Tehát ez a is a fantasyben, tehát ugye, tehát ugye vagy a fantázia világában. Aha. Tehát ahogyan a vámpíros is, ugye az angyalos is történet, és de tényleg konkrét angyalok. Magyarországon nem terjedt még egyébként ez annyira
nem.
Nyugaton ez már elég, már szerintem túl is futotta önmagát, mert pont a vámpíros egyébként az volt,
amelyik... Meg zombik voltak még.
Na,
valamikor,
az például teljesen távol állt tőlem.
De ez Magyarországra be se jött a zombi. Zombikkal nem sok mindent lehet csinálni.
De filmben nagyon menők a zombik, de könyvben hát a zombik nem beszélnek.
Igen. Nem csinálnak semmit igazából.
Szóval akkor itt talált meg téged ez a folyamat, és akkor így...
Ez a szakma, igen.
És akkor ezért és maradtál is ebben?
Úgy maradtam teljesen, igen, nagyon most már több mint 150 könyvet lefordítottam, és utána egyszer azzal kerestek meg, hogy én szeretek a halálról fordítani, amit addig nem tudtam magamról, de akkor ilyen kaptam pár könyvet, amiben halál utáni élet meg meghalnak. Illetve kiderült előbb-utóbb, hogy mi a végzettségem, és akkor kaptam ilyen népszerű ismeretterjesztő pszichológiás könyveket, azokat egyébként szeretem.
Egyébként alkalmazod a fordításnál a tanultakat, a pszichológusi tanulmányaidat?
Persze.
Hogy?
Hát jobban tudom így a terminológiát.
De most nem a pszichológiai szakkönyvekről beszélünk, vagy én igazából arra vagyok kíváncsi, hogy amikor elkezdesz fordítani egy Terry Pratchett, vagy egy Gibson, vagy bármilyen regényt, akkor valami ott beugrik-e neked, hogyha ezt a mondatot így alakítod, az másképp hat az agyra, a lélekre.
Tehát egy karakterfejlődés és a fejlődés történet találkozhat?
Igen, de hogy ez szerintem nem a pszichológiával függ össze, hanem át szoktam olvasni, és nekem, hogyha egy könyvet olvasok, akkor is a fejembe megy egy hang, aki elmeséli.
Erről beszéltél már pszichológussal?
Szoktam, mert hogy járok, tehát az a baj, hogy mostanában nincs semmi bajom.
És ez a kis hangrendben van akkor?
Nincs semmi bajom, és ezért túl sokat mesélek neki a fordításaimról, amit ő nagyon élvez, viszont ezt a barátaimmal is megtehetném akár.
De egy olvasót biztos lett akkor.
Igen. De jó, nem tudom, ez a téma mennyire ide illik ide, de hogy szerintem, amikor éppen párkereső korszakomban voltam és tindereztem, akkor nagyon fellendítettem a magyar könyvpiacot, mert előbb-utóbb a könyvekre terelődött a szó, és nagyon jól rá tudok beszélni embereket, hogy így elolvassák ezt vagy azt, és sorra vásárolták.
Bocsánat, csak megint belekotyogtam. Tehát ott tartottunk, hogy amikor fordítás közben gyakorlatilag hallod, amit írsz.
Igen.
És akkor, hogyha mondjuk szerinted annak a szereplőnek a következő cselekedete, iránya, a válasza, az szerinted nem úgy lenne igazán indokolt, mint ahogy az író megírta, akkor abba picit bele mersz nyúlni?
Ez nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Az egyik az, amikor ténylegesen hiba van a szövegben, például egy szereplő kétszer egymás után leül és megfogja a poharát, akkor azt egyértelműen lehet javítani.
Hát a szerkesztési hiba volt eredetileg is ezek szerint.
Igen, én mondjuk a szerkesztő kedvére ezeket is jelezni szoktam. Utána vannak olyan részek, ami vagy rosszul van megírva, vagy egyáltalán nem tűnik logikusnak, hogy ebben a helyzetben úgy nézzen, vagy azt csinálja valaki. Azt is egy picit át lehet írni a kiadóknak itt Magyarországon. Az a fontos, hogy olvasmányos és gördülékeny legyen a szöveg, nem feltétlenül az, hogy minden szó és minden betű stimmeljen, de ezeket ilyen oldaljegyzetbe jelezni szoktam a szerkesztőnek, és onnantól döntse el a szerkesztő, hogy mi fér bele és mi nem. De a Gibsonban nem volt ilyen.
azt szokták mondani, hogy a fordítóknak azt a nyelvet kell nagyon-nagyon ismerni, amire lefordítják, ugye?
Igen.
Esetünkben ugye ez a magyar. Igen. De esetben ugye az angol ez egy nagyon mély gyökereket eresztett benned nyelv.
Igen.
Ez fordítva is tudna működni? Tehát, hogy mondjuk gondoltál arra, tehát, hogy most tényleg folyamat, tehát rendszeresen magyar, mondjuk akár fantasy, akár science fiction történeteket adaptálj angol nyelvre?
Azt nem, tehát ilyen komoly, rendes történeteket nem, viszont szoktam kreatív írást vállalni angolul, mert amikor egy rövid, de csattanós szöveget kell megírni, az abszolút megy, jön, hosszabbat nem mernék.
De fordítani is, tehát magyarról angolra?
Nem szokás, tehát ez nem professzionális, hogy nem ne az anyanyelvére fordítson az ember. Néha, hogyha nagyon muszáj, és például műszaki szöveg, amit természetesen könnyebb angolra fordítani, vagy ilyesmi, akkor ezt szoktam. Irodalmi szöveget egyszerűen így a lelkiismeretem nem engedi, mert hogy biztos, hogy egy angol anyanyelvű jobban tudja.
És ilyenkor neked, mint fordítónak például van lehetőséget bekopogni az agávéhoz, hogy sziasztok, tudom, hogy mindig adtok nekem is fordítsak, de most nekem van egy javaslatom, olvastam ezt, én ezt, mit szólnátok ehhez? Van erre lehetőség?
Én próbáltam ilyeneket csinálni, mondjuk nem az agavénál, mert ők tényleg sokkal jobban tudják nálam, hogy a sci-fi irodalom most hogy áll, és mi a jó, és mi a rossz.
Ők azt tudják, hogy mit kéne eladni, nem?
Nem, egyébként ők nagyon, nagyon elhivatottak, és sok olyan könyvet is megjelentetnek, amit fontosnak tartanak, viszont nem biztos, hogy lesz piaca, ezért néhány olyat is valószínűleg meg kell jelentetni, amit ők nem szeretnek annyira, viszont nagyon sokan veszik, de hogy tényleg náluk megvan ez a küldetéstudat, és hogy behozni Magyarországra a legjobb szkifiket.
De ez jó fejség.
Én akkor nagyon szeretem, igen.
Hogy van-e olyan könyv, amit olvastál angolul, és nagyon szívesen lefordítanád? Miért még nincsen?
Igen, vannak ilyen könyvek, például van egy meleg magánéleti tanácsadó, elég híres Amerikában, akit személyesen is ismerek, és ő írt például egy könyvet, még a időközben felnőtt a gyerekük, de hogy a párjával az örökbefogadásról, és hogy nekik milyen kihívásokkal kellett eközben szembenézniük, és milyen volt az egész két férfinek felnevelni egy gyereket, úgyhogy a lehető legjobb otthont biztosítsák neki. És ezeket én azért találom fontosnak, mert minden tök jó, ami az embereket közelebb hozza egymáshoz, és segít megérteni a másikat, de bármilyen hasonló pszichológiai kiadványt, igazából ezeket találom nagyon fontosnak, mert hogy az irodalom az itthon sokkal kelendőbb, úgyhogy azt kiadják, tehát ami irodalomból jó, azt előbb-utóbb ki fogja adni valaki.
Ez egy ilyen dupla fenekű kihívásnak tűnik, egy ilyen könyvet lefordítani, mert valószínűleg lefedi a társadalomnak jelentős részének az érdeklődését, hiszen ez egy téma, tehát nem csak a világnak a nyugati, vagy a még nyugatabbi szegletében, hanem Magyarországon is. Ellenben ugye mindig a társadalmi megítélése az ilyen történeteknek még sokkal nehezebbé teszi. Mert ugye nálunk jelen pillanatban nem is szerintem a társadalom még elfogadóbb is, mint egyébként mondjuk a társadalmat irányítók akarata. Amennyire mondjuk ezt engedi. Tehát, hogy miért ne fordíthatnál egy ilyen könyvet, hiszen ha piaca van, arra föl kell készülni, hogy úgy tűnik, hogy amennyi irányba halad most a magyar mondjuk közjogi gondolkodás, vagy hatalmi irányítás, akkor lehet, hogy majd a könyves polcon valahol hátul lefedett fehér, nem tudom milyen borítóval kell lenni, ami meg pont ellentmond annak, amit egyébként meg oda kéne adni az embereknek, hogy ismerjék meg a valóságot.
Tehát miért ez tök jó marketing, hogy te leszel az első fordító, akinek betiltották a könyvét.
Ráadásul meg ki is könyörögtem a jog ennek a könyvnek a szerzőtől, mert mondtam, hogy Magyarországon élünk, és itt még nincsenek ezek a dolgok nagyon benne a köztudatban, és hogy mennyire jó lenne, és már eljutottunk odáig, hogy oké, jelképes díjér is hajlandó odaadni a jogát, csak kiadót nem találtam.
Jó, hát ez azért nehéz, mert amikor valami tagadásból próbálunk megérteni, nem pedig megértésből próbálunk megérteni, akkor mindig nehézé válik.
Igen. Nem pedig megértésből tagadni.
De hogy szerintem az emberek egyébként jók, és alapvetően megértőek, lehet, hogy vannak ideológiáik, de amikor konkrét történetekkel vagy konkrét helyzetekkel találkoznak, akkor ez a tapasztalatom, hogy az emberek inkább jók és jobbak, mint amilyenek.
Meg nem tudom, hogy érdemes-e még erről annyit beszélni, de hogy azon gondolkodtam, hogy ez a könyv, ez valószínűleg nem csak a melegpároknak érdekes, mert az, hogy egy örökbefogadás során mi történik abban a családban, azzal a gyerekkel, hogyan kell reagálni bizonyos dolgokra, hogyan kell hatni, azt szerintem nagyon fontos és nagyon izgalmas, és valószínűleg egy ilyen témában csak egy pici részlet, hogy egy nemű pár fogad örökbe valamit, szerintem ebben a történetben rengeteg olyasmi van, ami a hagyományos párokra és egy örökbefogadott gyerekre ugyanúgy vonatkozhat.
Hát én is abszolút így gondolom, illetve ez a szerző nagyon vicces, tehát a tanácsadó rovata is elég humoros, azért szoktam olvasni, és elég humoros az egész könyv, de nem, ez nem megy a komolyság rovására, tehát vannak benne megható részek, izgulós részek, humoros részek, tehát önmagában is jó.
Arról nem is beszélve, hogyha már a Gibson világát említettük, vagy a cyberpunk világát, ugye az tele van ilyen történettel. Tehát, hogyha valaki ismeri tényleg olvassa a science fictionnek ezt a zsánerét, akkor pontosan tudja, hogy az azonos neműség a jövőbeniségben az teljesen mindennapi, hétköznapi történet. Tehát ott olyan, mint a levegővétel, tehát az nem téma.
Pont úgy, mint az emancipáció, tehát annyira szeretem Gibsonnál is, hogy a női főszereplők is pont olyan súlyúak, pont úgy emberek, ettől nem veszítik el az úgynevezett nőiességüket, vagy nem tudom, minek nevezzem, de hogy nem ez a lényeg bennük, hogy ki a nő, ki a férfi, mindenki lehet erősebb, gyengébb, érzékenyebb, kevésbé érzékeny, szóval ez tényleg nagyon tetszik az egész cyberpunk világban.
Amikor egy fordító nem fordít, hanem mondjuk kedvére olvas. Te mit olvasol?
Olvasok például ilyen nagyon limonádér női regényeket, mert annyira kifárad már az agyam a sok rendkívül okos és elgondolkozós könyvtől, hogy olyanokat is olvasok.
Magyarul vagy angolul?
Angolul olvasok. Angolul? Eredetiben, hát fordításban minden sokkal rosszabb. Úgyhogy angolul olvas, vagy hát magyar írótól nem tudom sajnos, mikor olvastam utoljára, de hogy amikor nagyon fáradt vagyok, akkor ilyen női limonádékat olvasok. Nagyon szeretem a krimiket, és nagyon szeretem a krimikben előre kitalálni, hogy ki a gyilkos. De magamtól imádok szkifit olvasni, csak hogy ezzel dolgozom, ez néha telítődöm vele, és magamtól akkor nem. De bármilyen ismeretterjesztő könyvet is, hogyha érdekes a téma, szívesen elolvasok.
Ott ketyegek továbbra, és hogy azt mondod, hogy magyar nyelvű irodalmat keveset olvasol, ez hogy lehet?
Magyar szerzőktől?
Magyar szerzőktől.
Nem került mostanában így a kezembe, vagy a szemem elé, vagy a látókörömbe olyasmi, ami felkeltette volna az érdeklődésemet. Van egy ilyen előítéletem, amin felül túl kéne lépnem, hogy a magyar regények általában mindegyikben benne van egy ilyen reménytelenség, és sötét hangulat, és én
mondja ezt a halálfordítója.
És én, de hogy biztos nem így van egyébként. Az utolsó, amit magyar szerzőtől olvastam, az Zsurgó Csabától volt a Kukorica, és az nagyon jó volt, nagyon kemény volt az is.
Ez egy ilyen fantasy mese.
Fantasy, igen, de tök jó volt egyébként.
Azt én is olvastam, nagyon érdekes. Igen. Itt játszódik Magyarországon ilyen a mi népmesei hős világunknak a keveredése a fikcióval. Nagyon-nagyon érdekes. Mondod, hogy nem találtál olyan magyar szerzőt, amin fölkeltette volna az érdeklődésedet. Ez lehet azért, mert mondjuk nagyon sokat elfoglal a fordítást? Ez mennyi idődet veszél egy nap? Tehát egy fordítót
igen,
hogy kell elképzelni?
Egyébként lehet, tehát hogy valószínűleg, hogyha utána néztem volna a magyar szerzőknek, és szépen szisztematikusan elkezdtem megismerni és olvasni őket, biztos, hogy találtam volna olyat, amelyik tetszik. Úgyhogy ezt most felírom házi feladatnak. De tényleg nagyon sokat fordítok, az napi 6-8 óra, de ezt a 6-8 órát úgy kell érteni, hogy akkor csak ezzel foglalkozom, nincs e-mailezés, nincs telefonálgatás, nem nézegetem a Facebookot, hogy ki lájkolta a Zsoldos Péter díjamat. illetve van egy kisfiam is, akit felesben nevelünk az apukájával, tehát minden második héten nálam van, és hát egy gyerek azért az komoly munka, sok idő.
Igen, viszont a gyereket is le kell tudni fordítani, hogyha kérdez valamit, is meg kell érteni. Na vajon, mint most, ez most mi történik?
Szerencsére nagyon jól ki tudja fejezni magát, viszont ő az egyik legnagyobb kritikusom, mert el szokta olvasni a fordításaimat, nagyon büszke rám amúgy, titokban most már, mert
kamasz,
14 éves.
Kamasz már? Mennyi?
14 éves.
Fű, a legjobb korszak.
És igen,
most én imádom, ki minden.
Nagyon jó fej egyébként, imádom, nagyon jó vele beszélgetni, de hogy elolvassa az összes fordításomat, és az összes hibát így odajön, és megmutatja, hogy anya, ezt nem úgy kellett volna, és természetesen tudja, hogy úgy kellett volna, és meg kell magyaráznom, de hát ilyenkor nagyon sajnálom a szerkesztőket, mert ha a hiba marad a könyvbe, az természetesen a szerkesztő hibája, hogyha jó, akkor természetesen az én érdemem. Úgyhogy ezúton is szeretném így kicsit a szerkesztőket megdicsérni.
Egyet még szeretnék kérdezni itt a Gibson történethez kapcsolódóan, hogy ugye az eredeti fordítás, ami megjelent, ez a neurorománc, ugye? Uh-huh. Most meg románszer, vagy románszer.
Igen.
Tehát ez valami koncepció? Tehát, hogy megváltozik...
Igen, ez most az volt, ezen is sokat beszélgettünk emlékeim szerint, és az volt, hogy ez nem románc, tehát oké, van benne valami romantikus szál, de nem az a lényege, hanem az, hogy a nekromancerre rímeljen, és a nekromancer, neuromancer magyarul is ugyanúgy rímel egymásra, tehát ez pontosabbnak tűnt egyszerűen.
Mert így a cím is megváltozott.
Igen. De hogy ez így pontosabb, mert nem románc van benne, semmi köze a románchoz, kicsit van köze, de...
Igen, van ott egy ilyen eltolt, ilyen idealizált vonal.
Igen.
És így legalább meg lehet különböztetni az új fordítást a régitől a könyvesboltban is.
Igen, meg hát annyira nincs nagy különbség a két cím között, hogy bármi zavart okozzon.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Szerintem nagyon érdekes beszélgetés volt, már csak azért is, mert ugye mi szeretünk olvasni, és hogyha említetted, hogy a fiat keres ilyen hibákat benne. Én olvastam, én nem találtam benne olyan hibát, ami kibökte volna a szemem, sőt, nagy élvezettel olvastam. Szerintem Gyuri meg például kifejezetten nagy Gibson rajongó. Szerintem...
Én nagyon szerettem, úgyhogy most örülök, hogy van miért újraolvasni.
Ja, újra fogod,
olvasni?
Igen, mert ezeket jó felidézni. Úgyhogy tényleg köszönjük, igen, hogy itt voltál, beszélgethettünk a fordításról, beszélgethettünk egy kicsit a zsánerről, ugye picit mindig mostoha ez a fantasy meg a science fiction zsáner.
Igen, ezt még nem említettük, hogy most nagyon felfutóban van a science fiction, egyre jobb, egyre több alműfaja van, egyre jobb könyvek, ezek most már nem ilyen önmagukért való szórakoztató ponyvaregények, hanem komoly esmélyű mondani valóval rendelkeznek.
Aminek én szívből örülök, igen, hogy így visszatérünk a gyökerekhez.
Igen.
Köszönjük szépen, Farkas Veronika volt a vendégünk, fordító, Víg György, Heftót Benenek, mi voltunk ketten az Index részéről.
Nagyon jól éreztem magam, köszönöm szépen.
Jó hétvégét kívánunk mindenkinek.